Kedves testvérek, már harmadik vasárnapja vagyunk együtt így, ebben a más formában, és nem tudjuk, meddig tart ez a helyzet. Amit most látunk, az az, hogy hosszabb távra be kell így rendezkednünk. Elég kevés idő telt el ahhoz, hogy még minden megváltozzon, de elég sok már ahhoz, hogy elkezdjünk elengedni az illúziót, miszerint minden visszatérhet a régi kerékvágásba. Ahhoz is elég idő kezd eltelni, hogy kialakuljanak a különféle magyarázatok arra, hogy miért is egy különleges helyzet, miért is a járvány, mit tanulhatunk ebből. Semmi más nem történik ilyenkor, mint a megszokott sémáink, vagy a gondolkozásunk szerint elkezdünk reagálni az eseményekre. Mielőtt felolvasom az igét, és rátélek arra, hogy mi az, amiről ma szó lesz, bevezetésként szeretnék egy kicsit beszélni először a miértekről és az ehhez való hozzáállásunkról. Azt tapasztalom, hogy ez nagyon átjárja most a gondolkozásunkat. A másik pedig, amit bevezetésként szeretnék elmondani, ez két fontos dolog, így fogalmaztam meg magamnak, lelki C és D vitamin, amit az immunrendszerünk, a lelki immunrendszerünk szempontjából fontos, hogy figyelembe vegyünk. Szóval miértek először is? Valószínűleg mindannyiunkban megjelenik ez, és hogyha olvassunk közösségi médiát, hogy beszélünk másokkal, akkor nagyon sok mindennel találkozunk. A miértekben hál' Istennek mi hozzáfordulhatunk, és hála legyen neki a miértekre, nem csak saját kútfőből kell választ találnunk. A miértek az ember értelemkeresésének a természetes eszközei, próbálja megérteni a dolgokat, és próbálja beilleszteni abba a rendszerbe, amiben ő gondolkozik. Ennek alapján két tipikus szélsőséget látok ma. Az egyik egy nagyon pozitív hozzáállás, ami nyilván próbálja kiemelni azt, hogy mi az, amit ebből a helyzetből tanulni lehet, de ennek a lényege az, hogy egy picit meg kell erősödnünk, össze kell szednünk magunkat, menni fog változáshoz ez az új helyzet, de kellő pozitivitással és könnyedséggel átvészeljük mindezt. Akár hamar, akár gyorsan, akár lassan is történik ez az egész, mégis, ha kellően pozitívak vagyunk, ha kellően jó irányba tekintünk, akkor minden menni fog, meg fogjuk tudni ezt csinálni. A másik véglet egy szégyen alapú narratíva. Nagyon gyakran találkozom ezzel, és keresztjének inkább ezt szokták mondani, hogy ez az egész helyzet Isten büntetése, az emberek elfordultak tőle, az emberek elpusztítják a környezetüket, nem vigyáznak oda, ezért van a klímaválság is. Az emberek bűnösök, liberálisok, és megérdemlik azt, hogy Isten megbüntesse őket. Ennek a narratívának pedig a vége az, hogy szégyeld magad, te is, ha lehet, és ki nem mondva azt is, hogy megérdemled ezt a helyzetet. A mi kultúránkban ez valószínűleg ismerősebb a számunkra. És miközben mind a kettőben vannak igazságok, tartok tőle, hogy Isten ennél sokkal többet készít a mi számunkra. És valahol a kettő között lesz, vagy egész máshol az, amit az evangéliumban Isten készít nekünk. A lelki C és a D vitaminról pedig a következőt szeretném elmondani. Lehet, hogy funkciójában az orvosok, vagy akik értenek ehhez, azt mondják, hogy hát lehet, hogy pont fordítva van, de amit én C-vitaminnak neveztem el, az a fajta belátás és alázat, amire nagyon nagy szükségünk van ezekben a napokban. A dolgokhoz való hozzáállásunkban, az irányításban és az értelemkeresésben be kell látnunk, hogy korlátaink vannak. Alázattal el kell fogadnunk, hogy emberek vagyunk, nagyon is korlátozott lehetőségekkel, értelemmel, megértéssel és befogadással. Alázattal emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy valódi opció a nem érthetem, a nyitott kérdés marad, és a nem tudok megnyugtató választ adni a helyzetre. Egy biztos tudásunk lehet, és akár minden nap ezt megvallhatjuk imádságban, hogy Isten tudja és látja, mi az, amiben vagyunk, és ebben nyugodhatunk meg. És ez az alázat Isten felé mozdít minket. Ebből nyerhetünk békességet, és beláthatjuk, hogy tőle függünk, hogy rábízhatjuk magunkat. Óvakodjunk a leegyszerűsítő általánosításoktól, ami megnyugtatja a lelkünket, de illúziót épít bennünk. A másik dolog pedig a D-vitamin lelki szempontból az az önvédelemnek a kiemelt jelentősége. Nagyon fontos, hogy felnőtt, felelős keresztényként, Isten felnőtt gyermekeiként egyre inkább meg kell tanulnunk az Atyában bízva, Krisztus szeretetében gyökerezve megvédeni magunkat, amire pontosan ő készít fel, és ővért tesz fel bennünket. Megvédeni a felesleges információktól, ami eláraszt. Megvédeni emberektől, akik lehet, hogy most is képesek ártani. Távol tartani a könnyelmű pozitivizmust és a bénító szégyent, ami nem az Isten hangja. És távolságot tartani azoktól, akik talán most is, mint mindig, bántalmazó módon viselkednek az irányunkba. Ennek az önvédelemnek kiemelt jelentősége van most, és hisszük, hogy mindezt az Istenben való meggyökerezettségünkben és a tőle való függésünkben tehetjük. Ezután, a bevezetés után forduljunk a mostani igehirdetés sorozatnak a témájára. Ezen a vasárnapon lesz szó utoljára erről, jövő vasárnaptól egy más dolog indul, egy más sorozat, egy más bibliai könyvvel fogunk majd foglalkozni. Az igehirdetés sorozatban azokat az alapértékeket vesszük most végig, amelyek a gyülekezetnek a legfontosabb alapértékei, mint misszió gyülekezet, ahogy értelmezzük magunkat, van 5 olyan alappillér, ami nagyon fontos a számunkra, és a mai az a dicsőítés. Így fogalmazta meg annak idején a gyülekezet vezetése. A dicsőítés azt jelenti számunkra, hogy önmagunkat Istennek ajánljuk, hivatásunkban, családi életünkben, pihenésünkben, valamint, hogy Istent magasztaljuk énekkel és zenével az Isten tiszteleteinken. Az ige pedig, amelyről ma szólni szeretnék, az az 1. Korintusi levél 10. részében van a 31. vers. Akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Akkor meghallja az ember ezt az igét, akkor lehet, hogy nagyon könnyen kipipálja, és azt mondja, hogy rendben. Nagy általánosságban ezzel rendben vagyok. Ismerek egy csomó dicsőítő éneket, szeretek énekelni, még a munkába menet is berakom a fülhallgatót, és hallgatom a dicsőítő albumokat. Fel tudok sorolni, vagy 10 olyan dalt, ami a kedvencem. Tudok idézni ilyen szövegekből. Fontos része az életemnek az, hogy azt mondjam, hogy Uram, tied a dicsőség. Lehet, hogy kimondtuk többször is már, hogy a te dicsőségedre élek, Uram, és mint frázis, vagy mint fontos elv, ott van ez az életünkben. Meg hát kálvinisták vagyunk, és a Solideo Gloria mondat, az nagyon fontos a számunkra, mindent Isten dicsőségére igyekszünk tenni. Ezen a vasárnapon olyan jó lenne, hogyha az lélek vezetne bennünket tovább ebben a kérdésben, és ő megmutatná, hogy az Isten dicsőségére való élés valójában a leglehetetlenebb küldetés a világon, és hogy nagyon is dolgunk van ezzel. Akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Világos, hogyha szeretnénk Isten dicsőíteni, akkor ez elsősorban nem az éneklést jelenti, hanem hogy mindent az ő dicsőségére tegyünk, és az életünket az ő dicsőségére éljük. Ettől a ponttól pedig a dicsőítés egy igazán nehéz és kellemetlen kérdéssé válik. Pál apostol az 1. Korintusi levél 10. fejezetében az úrvacsora és a bálvány áldozati lakomának az összehasonlítását végzi, a korintusi gyülekezetben, ahol nagyon sok minden összekeveredett és sok nehéz dolog volt. És ebben a szakaszban azt írja, hogy nem lehet valaki egyszerre az Úr asztalának részese, meg a bálvány áldozati lakomák részese. Nem tehetjük meg, hogy elmegyünk az Isten házába, és ott vagyunk, és hiszünk, és úrvacsorázunk, és utána pedig részt veszünk a bálványkultuszban is. Biztos, ami biztos. Meg mert mindenki ezt teszi. Meg azért, mert ez része az életünknek. Ma így mondanánk ezt, nem lehet két kapura játszani. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet két irányba, vagy több irányba elköteleződni. Hanem Isten azt szeretné, ha csak iránta köteleződnénk el, és őt dicsőítenénk. És ha ezen a ponton elég őszinték vagyunk, akkor el kell mondjuk azt, hogy ez az életünkben lehetetlen. Mindig hatással lesz ránk a világi gondolkozás, a közeg, amiben élünk, amiben felnőttünk, ami sejt szinten rögzítve van bennünk, azok a minták, amiket élünk. Nevezzük meg a bűn, az Istentől való alapvető elszakadt állapotunk és gondolkozásunk. És nagyon könnyedén, abból a szélsőségből, hogy hát persze rendben van az életemben a dicsőítés, a másik végletbe csapódhatunk, és azt mondhatjuk, hogy hát nem is lehet Isten dicsőíteni. Lehetetlenség. A legnagyobb szenteknek sikerül, talán, de hát gondolatban még ők is biztos, hogy vétkeztek. Nagyon könnyen kieshetünk mindebből, és egy olyan állapotba kerülhetünk, hogy hát nem kell ezt annyira komolyan venni. Isten úgyis mindent lát, és ebben a földi életben nem tudunk többet tenni. Legyen elég Istennek az, ahogyan tudunk élni. Igen, a dicsőítés kérdése ezen a ponton bűnbánat. Ez az első fontos dolog, amiről szeretnék ma beszélni, és ezt kifejteni. Amikor meghalljuk ezt a szót, hogy bűnbánat, megint lehet, hogy motorikus dolgok jutnak eszünkbe. Újra és újra bűnbánatot tartunk, akár egy úrvacsorában, vagy az életünkben, amikor valami nagyon durva dolgot teszünk, vagy valaki eljelzi nekünk, hogy ezt nem kellett volna. És akkor feleszmérünk, hogy ja, igen, most bűnbánatot kéne tartani. De Isten valami mást készít ebben nekünk. Ennek a kulcsa pedig az, hogy a Jézussal való közösségünk egy dinamikus kapcsolat. Azaz, egyszer valószínűleg már hozzáfordultunk, az övéi vagyunk, elköteleződtünk neki, ha még ezt nem tettük és nem történt meg, akkor ne halogassuk, itt van a lehetőség erre, akár most. De ha már megtettük, akkor valóban a végső értelemben az övéi vagyunk, és református keresztényként hisszük, hogy az ő szeretetéből semmi nem ragadhat ki, és Isten megőriz bennünket az örök életre és az üdvösségre. De ez a kapcsolat nem statikus, hanem újra és újra vissza kell térnünk hozzá. Mert ha nem teszünk semmit, akkor is, ha nekiadtuk egyszer az életünket, újra és újra elfordulunk tőle. És ez nem azért van, mert nem adtuk át az életünket egyszer. Nem azért van, mert valami hiba csúszott ott az elejében, nem feltétlenül, hanem azért, mert ilyen a természetünk. Sokan csalódnak Istenben azért, mert van egy nagyon mély, nagyon hitelesnek megélt Isten élményük, megtérési élményük, nagy változás az életükben. És utána, amikor elfordulnak, akkor azt mondják, hogy visszmenőleg az sem volt igaz. De szó sincs erről. Mert ez a kapcsolat dinamikus. Újra és újra vissza kell fordulnunk, és vissza kell térnünk. Egy lelkész barátom használta egyszer ezt a hasonlatot, picit sánti, de elég jó. Olyanok vagyunk, mint az a bevásárlókocsi, amit, hogyha kihúzunk a helyéről, és elindulunk, akkor veszük észre, hogy egy másikat kellett volna választani, ugyanis az egyik kerek egy picit jobbra húz. Nem tudunk, ismerjük ezt, mérlegelünk, visszavigyük, vagy ne vigyük vissza, általában nem visszük vissza, mert haladni akarunk, és toljuk a kocsit, de nagy erőkifejtés kell arra, hogy egyenesbe tartsuk. És ha folyamatosan nem korrigálnánk, hanem csak tolnánk, akkor szépen húzna jobbra, és neki menne a sornak, és nem lehetne vele előre haladni. Hát ilyen az életünk. Beakadt a kerék. És folyamatosan jobbra húz, folyamatosan elhúz az Istentől az, ami van. És nem lehet egyenesben tartani. És újra és újra vissza kell térni. És van, amikor Isten megadja, hogy megkönnyíti ezt. De fel kell ismernünk újra és újra, hogy nagyon nehéz ez az egyenesben tartás. A bűn, hogy közösségünk van olyan dolgokkal, amihez Istennek semmi köze nincs. Amire ő azt mondja, hogy távol visz ő tőle, hogy árt magunknak és a másiknak. Azt mondja Pál, akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Nagyon nagyra tágítja ez a perspektívát. Nem azt mondja Pál, hogy nézzétek, felsorolok 5 dolgot, amit ne tegyetek, és akkor rendbe lesztek Istennél. Hanem az alapvető szükségleteknél kezdi, evés és ivás, amit mindenki tesz, ami az élethez kell. Mintha azt mondaná, hogy Isten azt szeretné, hogyha teljes mértékben függjetek tőle, és ő mindent szeretne az életetekben. És ez azért van valószínűleg visszakövetkeztetve, mert a bűn mindent átjár az életünkben. Ha a bűnt egy betegséghez hasonlítjuk, akkor egy olyan fertőzés, ami az életünket teljesen átjárja, és a testünk minden részében ott van, és alapvetően képtelenné tesz arra, hogy Isten dicsőítjük. De Isten szabadításában ebből ment meg bennünket. Kedves gyülekezet, itt a böjtben Isten dicsőítése azt jelenti a számunkra, ha bűnbánatot tartunk. 3 irányát szeretném megnevezni a bűnbánatnak. Az első itt az egyéni bűnbánatnál, aztán majd lesz szó más szinten is, hogy alázatosan közeledjünk Isten felé. A legmegrendítőbb, hogy valószínű, hogy a legnagyobb bűneinket nem is látjuk. Miközben nincs különbség nagy és kis bűn között, de megint csak egy hamis magabiztosság lehet az, ha azt mondhatjuk, hogy jó, fel tudom sorolni, hogy mik azok, amik a bűneim. Alázattal közeledjünk Isten elé, és mondjuk el neki, és kérjük tőle, hogy fedje fel számunkra az igazságot. Vagy ha nem akarja, akkor egyszerűen csak szabadítson meg. A legnagyobb bűnöket ugyanis valószínűleg nem tartjuk annak, hanem elrejtőznek. A legnagyobb bűnök valószínűleg a hamis Isten képeinkben vannak, amikor Istenről olyant gondolunk, amilyen ő egyáltalán nem. A legnagyobb bűn az, ha azt gondoljuk, hogy tudom, hogy milyen az Isten, olyan, amilyenek én gondolom. A legnagyobb elveszettség, ha azt mondom, tudom, mit jelent dicsőíteni, úgy, ahogy mi csináljuk, életvitelben, szolgálatban, zenében. Bánjuk meg Istenőt, ha ez van a szívünkben. A második, hogyha ennyire nagy az elfordulás, akkor valóban az egész lényünket Istennek kell adni. Leginkább pedig a lényünk középpontját, a szívünket. És ez nem valami érzelgőséget jelent, hogy Uram, utald a szívemet, és akkor én érzelmekkel akarok hozzád kapcsolódni, hanem azt, hogy a lényem középpontját urald, ahol a döntések születnek. És a harmadik pedig, amire Isten hív bennünket, hogy kimondjuk és megbánjuk, megnevezzük Isten előtt azokat a dolgokat, amiket tettünk, gondoltunk, elmulasztottunk. Megnevezzük azt, amivel nem dicsőítettük őt. Segítségre van ebben számunkra a 10 parancsolat. Isten felé és a fele barát felé. A tisztelet elmulasztása, a gyilkosság, a harag dédelgetése, a bosszú, a paráznaság, a házasságtörés, a hűtlenség különféle formái, a lopás, a hazugság, a másik dolgainak a kívánása, az irigység. Meg azok a dolgok is, amelyek nem tartoznak a cégéres bűnök közé. Amikor egyszerűen nem tudjuk elviselni, hogy valaki jobb nálunk valamiben. Amikor le akarunk uralni másokat, vagy meg is tesszük. Amikor Isten nevében akár, vagy csak úgy simán kihasználunk másokat, függésben tartunk embereket. A közöny, a másiktól való elfordulás, az elvárásainknak a másikra árasztása, a manipuláció, a nem egyenes kommunikáció, az utalgatás, a félelemkeltés, a fenyegetőzés, az érzelmi zsarolás, hadd ne soroljam tovább, mint ezek elfordítanak az Istentől. Isten lelke legyen az, aki felszabadít bennünket, és aki megmutatja a számunkra azt, hogy mi minden az, amiben elfordultunk őtőle, és amiben meg kell térnünk. Ha pedig nem látunk semmit, vagy egyszerűen csak összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, akkor kiáltsunk, Dávid fia, könyörülj rajtam, érints meg ott, hol ember nem segít. A bűnbánat mellett a második dolog az az odaszánás. Istent ugyanis úgy tudjuk dicsőíteni, ha odaszánjuk magunkat. A dicsőítés pedig egyenlő az odaszánással és a hódolattal. Ez egy olyan képlet, amit jó, hogyha megnevezünk és megjegyzünk. Mert a dicsőítés amellett, hogy bűnbánatot tartunk Isten előtt, annak a kifejezése is, hogy odaszánjuk magunkat Istennek. Hogy neki adjuk magunkat, és szeretnénk mindennel az ő dicsőségét szolgálni. Az alapszükségletek szintjén is. És mindezt azért tesszük, mert egyedül ő képes megtartani, és így nyerhet értelmet az életünk. Ez az igazi odaszánás akkor fakadhat, hogyha megtörténik a bűnbánat, elfogadjuk Isten bocsánatát, és utána felszabadulunk az életre, és rádöbbenünk, hogy immár nem vagyunk a bűn kényszere alatt, hanem örömmel és hálából odaszánhatjuk magunkat Istennek. Mit jelent odaszánni magunkat? Személyesen az első lépés, hogy megfogalmazod most a bűnbánat mellett ezt az odaszánást Istennek. Az itt és mostban nem keresel kibúvókat, hogy ez most miért nem lehetséges, majd máskor, és így tovább. Nevezd meg és mondd ki nyugodtan, Uram, így ahogy vagyok, odaszánom magamat neked. Mivel Krisztus, te mindent odaadtál értem, hogy megválts, hálából én is mindent oda szeretnék adni, Hódolok előtted, Istenem, Atyám, Jézus Krisztusban. Odaszánom magamat, és téged foglak dicsőíteni az életemmel és mindennel, ami van. Nagy súlya van ezeknek a szavaknak, és azt is ki kell mondanom, hogy amíg a lélek ezt nem erősíti meg bennünk, amíg úgy érezzük, hogy nem tartunk itt, nem tudtuk bejárni a bűnbánatnak az útját, addig könnyelműen ezt ne tegyük meg. Biztatlak is, hogy tedd meg egyrészt, másrészt pedig óvlak attól, hogy könnyelműen letudd, mint valami vallásos frázis. Másrészt családilag is megtehetjük ezt. Kimondhatjuk, hogy nem csak a saját életünkről van szó, hanem a családunkról, és én is, az én házam népe, az Urat akarjuk szolgálni. A családi életünk legkisebb elemétől a legösszetettebbig. Isten dicsőségére szeretnénk élni, egyedülállóként, családosként, fiatalként, özvegyként, idősként, mindenféle formában, elváltként, vagy bármilyen módon. Ajánljuk fel magunkat, Uram, a családunk, a jelenlegi állapotommal, odaszánom magamat neked. És szeretném különösen is kiemelni azt, hogy ezekben a nehéz időszakokban nagyon nagy felelősségünk van otthon, hogy az otthonunk az lehessen az imádságnak a helye is. Ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban azok a családok fognak valószínűleg megerősödni és megmaradni, ahol az imádságnak tudatosan helye lesz. Szánjátok oda magatokat az imádságra, legyen meg akár a napi, heti ritmusotokban. Nem kell bonyolultan, hanem egyszerűen jelen lenni, leülni, együtt imádkozni. Meg kell tanulnunk ezt, és ezt a lépést oda kell szánnunk Istennek. És gyülekezetként kérhetjük ezt, Urunk, taníts meg bennünket arra, mit jelent a te dicsőségedre élni. Keressük azt, hogy mit jelent jellé lenni a világban. Téged szeretnénk dicsőíteni minden részlettel, a gyülekezeti életnek minden részletével. Az ige hirdetésekben, a sákramentumokkal való élésben, a szeretet látható cselekedeteiben. Odaszálljunk magunkat neked, és szeretnénk, hogy használj bennünket napról napra, és taníts, hogy mit jelent a te dicsőségedre élni. Odaszánás és hódulat. Mivel tudok hódolni Isten előtt? Hódolunk azzal, ahogyan kifejezzük ezt szavakkal. Magasztallak téged, Uram, hódolok előtted. Elismerem, hogy te vagy a szent és a hatalmas. Elismerem, hogy te vagy az Isten, én pedig az ember. Nem vagyunk egy szinten. Akkor is, ha te emberré lettél, értem. Másrészt pedig a hódolat kifejezése és a dicsőítés egy-két nagyon egyszerű tettből is fakadhat. És ezeket egy-két példát hadd mondjak erre. Hódolhatunk Isten felé, és kifejezhetjük ezt a hódolatot azzal, hogy reményteljesen megvalljuk minden nap, hogy bízunk Istenben. Bízunk abban, hogy ő az életünk ura. Hódolhatunk neki azzal, hogy engedelmesen, döntéseinkben figyelembe vesszük azt, amire ő hív. Minden körülmény között. Kifejezhetjük a hódolatunkat azzal, hogy elfogadjuk a nehézségeket, és kitartunk. Kifejezhetjük a hódolatunkat azzal, hogy hálát adunk az ajándékaiért, amit ad nekünk napról napban. Hódolhatunk Isten előtt azzal, ha nem alkuszunk meg a bűnnel, ha bűnbánatot tartunk. Ha a hétköznapi feladatainkat, a munkáinkat lelkiismeretesen elvégezzük az ő dicsőségére, ha odafigyelünk a körülöttünk levőkre, ha tudunk bocsánatot kérni és megbocsátani, és azzal is tudunk előtte hódolni, ha teret adunk az általa elrendelt pihenésnek is, és a nyugalom napjának. Befejezésül a reménységről szeretnék beszélni. Isten népe ugyanis a reménység népe. A vég nélküli dicsőítés, amiben mindannyian vágyunk, ami a reménységünk, a mennyei valóságnak a része. Ott majd az esztek és isztok a valóságunk, a mindennapi valóságunk lesz. A menny a közösség Jézussal egy véget nem érő lakoma, a nagy vacsora, ahogy a példázatban mondja is Jézus. Erre vagyunk hivatalosak mindannyian. Pál apostol pedig, amikor az úrvacsorával tanítja a korintusiakat, közben megjelenhet a cél, az úrvacsora előképe ennek a reménységnek. Látjuk, hogy hogy ér össze? Éljetek Isten dicsőségére. Éljetek az úrvacsorai közösségben, a gyülekezetben. Szálljátok oda magatokat Istennek, és emlékezzetek arra, hogy ez előképe a nagy reménységnek. A nagy vacsorának, a mennyei boldogságnak, amit Isten készít az őt szeretőknek. És bár most nem tudunk úrvacsorai közösségben lenni, de mégis hitáltal megragadhatjuk ezt. És Isten elé mehetünk és kérhetjük, Uram, tápláld bennünk most ezt a reménységet. Akkor is, hogyha most nem tudjuk venni ezeket a jegyeket. De erősíts meg bennünk, hogyha megvalljuk bűneinket, te hű vagy és igaz, megbocsátod a bűneinket és megtisztítasz minden gonosztól. Eszünkbe juthat az, amit az úrvacsorai Isten tisztelten a lelkipásztor mond. Hirdetem nektek a bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Úrunk Istenünk mindannyiunknak, akik bizalmunkat az Úr Jézus Krisztusba vetjük. Emlékeztetheted magadat arra, amit az úrvacsora vételékor szokott a lelkipásztor vagy a presbiter mondani. Jézus Krisztus teste megtört érted, Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől. Menjetek el békességgel, és teremétek az új élet áldott gyümölcsét. Vezessen bennünket a lélek, öreljen körül bennünket Isten szeretete, és végezze el ebben a bőjtben a bűnbánatot, a megújulást, az odaszánást, a hódolatot, és munkálja a reménységet. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, magasztaljuk a te nevedet azért, mert hűséges vagy, és hozzád fordulunk, hogy tisztíts meg, hogy újíts meg. Segíts meg, és taníts bennünket abban, hogy mit jelent bűnbánatot tartani. Mit jelent téged dicsőíteni azzal, hogy odaszánjuk az életünket, hogy hódolunk előtted, és nem adjuk fel a reménységet, és benne gyökerezünk a reménységben. Urunk, munkáld bennünk mindezt, ezért kiáltunk most. És kérünk, Urunk, hogy a te szent lelkeddel hozd napvilágra azt, amit ki kell mondanunk, és szabadíts meg bennünket. Add, hogy ebben a bőjtben felét fordulva benned gyökerezve tudjunk létezni. Imádkozunk különösen azokért, akik kiábrándultak, akik nem érzik, nem értik, hogy miért kellene téged dicsőíteniük. Imádkozunk azokért, akik nem látják a bűneiket. Imádkozunk, Urunk, hogy te hagy tőled jövő világosságot. Kérünk azokért a testvéreinkért, akik pont abban roskadoznak, hogy nem érzik és nem élik meg a felszabadulást, a tőled jövő bűnbocsánatot. Imádkozunk, Urunk, most a betegekért, a gyülekezeti közösségünkben az egyedülállókért. Imádkozunk a gyászolókért, a családokért is, akiknek terheik vannak ebben a helyzetben. Imádkozunk, Urunk, az orvosokért és mindazokért, akik küzdenek a mindennapjaink fenntartásáért. Kérünk, Urunk, hogy szabj határt ennek a betegségnek. Imádkozunk a vezetőinkért, hogy tudjanak bölcs döntéseket hozni. Imádkozunk a munkahelyekért, hogy megmaradhassanak, és hogy ebben a nehéz helyzetben, ami előttünk van, tudjunk gyülekezetként is helytállni és megújulni, és rád mutatni, jellé lenni ebben a világban. Hallgass meg bennünket Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.